A szigorú vizsgálat. Két veszedelmét már kikerülte a Szent Borbála, a vaskapu szikláit s a török ágyunaszádot. Még kettő hátra volt, az egyik a bóra, a másik az orsovai vesztegzár. A vaskapu öblén felül a két part sziklameredéje százölnyi szűk torkolatba szorítja össze az óriás folyót. A kettős fal között rohan alá a veszedelmes ár, néhol 28 lábnyi eséssel. A bércfalak rétegekre látszanak osztva, míg sárga, vörös, zöld színekben váltakoznak, s legfelső párkányaikon, mint bozontos zöld üstök koronázza őket, az őserdő minden fája. Fenn, a 3000 lábnyi sziklafokon is felül, a bérci sasok fenséges nyugodt körrepülése látszik a szűkre szorított égen, melynek tiszta kékje, mint egy üvegboltozat tűnik fel a halotti mélységből, s a sziklák tömege odább még egyre emelkedik. S valóban, egy minden ördögöket bosszantó látvány az, hogy úszik előre szűk sziklamederben egy tehetetlen hajó, egy túlterhelt dióhéj, melynek se keze, se lába, se uszánya nincs, mégis halad víz ellen, és rajta egy csoport ember, aki eszére, kincsére, erejére, szépségére büszke. S a bóra nem árthat nekik itten, mert a kettő sziklafal elfogja a szelet. Könnyebb a munkája most mind a kormányosnak, mind a vontatónak. Hanem a bóra nem alszik. Délután volt már az idő. A kormányos átadta a kormányrudat a másodkormányosnak. Ő maga letelepedett a hajó hátulján rakott tűzhely mellé, tüzet rakott, s hozzákezdett a zsiványpecsenye készítéséhez, aminek a tudománya az, hogy egy hosszú fanyásra egy darab marhahús, egy darab szalonna, egy darab disznóhús, s aztán megint ugyanez a sorrend szorosan felhúzatik, s mindaz együtt a szabadon lángoló tűzön forgattatik, míg megehetővé lesz. Ekkor egyszerre elsötétült az a szűk égboltozat odafenn a két összehajlani látszó szikla között. A bóra nem hagyja magát kigúnyolni. Egyszerre oly fergeteget támaszt maga előtt, mely egy pillanat alatt elfogja a két bércfal közötti kék boltozatot, s éjjeli sötétség lesz ide lenn a völgyben. Odafent tolongó felhő, kétfelül sötét sziklák. Néha átszikázik a magasban a zöldfényű villám, hirtelen megdördülő, s hirtelen ketté szakadó csattanással, amint a szűk sziklaberem csak egy akkordot képes elfogni a szörnyű orgonahangból. Egyszer aztán egyenesen lecsap a Dunába, a hajó orra előtt, iszonyú tűzsugarával pillanatra lángpokollá gyújtja fel az egész bérctemplomot, s csattanása, mint a világomlás harsog végig a visszhangos titán folyosón. A zápor szakad. A hajónak pedig mégis előre kell menni. Mennie kell, hogy az éjszaka orsován ne találja többé. Látni nem lehet, csak a villámlobbanásnál. A tülök szavával jelt adni nem szabad többé, mert azt nem csak a román parton hallanák meg, hanem a furfangos ember még itt is tud segíteni magán. A hajó biztos kiáll a hajó orrára, s elővéve a tűzkövet és acélt elkezd vele csiholni. Ezt a tüzet nem oldhatja ki zápor. Ezt a záporon keresztül is meglátják a vontatók, s ahányszor szikrát vet az acél, értik már a jelből, mit kell tenniük. A partról szintén hasonló tűzkőcsiholás villanásai adnak feleletet. Ez a vaskapu hajósainak, csempészeinek titkos távírászata. A néma nyelvet a két egymástól külön zárt part népei nagy tökélyre vitték. Tímeának tetszett ez a zivatar. Török kámzsáját fejére húzva kinézett kajütje ablakán, s megszólítá a hajóbiztost. Sírboltban járunk-e? Nem, mondta Tímár, hanem sír előtt. Amott az a magas kőszál, ami a villámfénynél úgy ragyog, mint a tűzhegy, a Szent Péter sírja, a Gropalui Petro, s az a két másik kőbálvány mellette a két vénasszony. Miféle vénasszony? A népmonda szerint egy magyar meg egy olá asszony perlekedett azon, hogy melyiknek az országához tartozik Szent Péter sírja. Az apostol nem tudott tőlük aludni a sírban, s haragjában mind a kettőt kővé változtatta. Tímea nem nevetette tréfás adatán a népmítosznak, hisz ő még azt sem tudta, hogy mi abban a tréfa. S honnan tudják, hogy az egy apostolnak a sírja? Kérdezi a leány. Mert azon a helyen számos gyógyfűterem, amit mindenféle betegség ellen szoktak gyűjteni, s messze földre elhordják. Tehát apostolnak nevezik azt, aki még a sírjában is jót tesz másokkal? Kérdezi Tímea. Tímea! Hangzott a kajütből Eutin parancsoló szava. Erre a leány behúzta fejét az ablakból, s becsukta a kerekredőnyt. Mire Tímár ismét hátranézett, már csak a szent képet látta egyedül. A hajó haladt a zivatar dacára tovább, és egyszer aztán kijutott a sötét sziklasírból. És amint a kettő sziklafal széttágult, a sötét boltozat is eltűnt a magasból. A bóra, amilyen gyorsan hozta, oly gyorsan tovakorbácsolta a barna fergeteget, és az utazók előtt egyszerre kitárult a gyönyörű Csernavölgy. A két part hegyei szőlőkkel, gyümölcsligetekkel fedve a tetőig, az alkonynap melegítette zöld távolban fehér házak, karcsú tornyok, pirosra festett tetőkkel, s átlátszó kristály esőcseppeken keresztül tündökölt a szivárvány. A Duna megszűnt félelmes lenni. Méltóságos terjedelmében foglalta el ismét a megillető medret, s a nyugat felé elterülő zafírkék víztükörben meglátszott az utazók előtt a szigetre épült Orsova. Ez volt rájuk nézve a negyedik, ez volt a legnagyobb rém. A nap lement már, mikor a Szent Borbála Orsova alá megérkezett.
Holnap még nagyobb szél lesz, mint ma volt,
dörmögé a kormányos a vörös égre tekintve. Odafenn olyan volt az alkonyati ég, mintha lávatömegek hömpölyögnének egymáson keresztül, minden színezeteiben a tűznek és vérnek, s ahogy középen az izzó felhőkárpit egy helyen szétbomlott, azon keresztül a derült ég nem kéknek, hanem smaragdzöldnek látszott. Alant aztán hegy, völgy, erdő és falu mind az ég tűzfényével volt kifestve. E kínzó ragyogvánnyal, mely árnyékot nem vett, középett a Duna, mint a lángoló flegeton, s annak a közepén egy sziget tornyokkal és nagy, tömör épületekkel, mik mind úgy izzanak, mintha csupán egyetlen olvasztó kemencét képeznének, amin keresztül kell menni, mint a purgatóriumon, minden emberi teremtésnek, aki a dögvészes keletről, a tiszta nyugat határvonalán átlép. De ami e széljósló tűzfényben legbántóbban hatott az idegekre, az egy kis sárga feketére festett csónak volt, mely a hajó felé közeledett a Szkela felől. A Szkela az a kettős rostély, amelyen keresztül beszélhetnek, alkuthatnak, szerződhetnek egymással a Duna két partjáról egymást felkereső szomszédországi lakosok. A Szent Borbála horgonyt vetett a sziget előtt, s várta a közeledő csónakot. Abban három fegyveres ember ült, kettő szuronyos puskával, azon kívül a két evezőlegény és a kormányos. Eutim nyugtalanul járt alás fel azon a kis téren, amit a kajüt eleje képez. Tímár odalépett hozzá, s halkan jelenté. A vizsgáló őrség jön. Eutim kivonta bőrtűszőjéből selyemerszényét, s abból két göngyöleget adott át Tímárnak. Mindenik göngyölegben 100-100 arany volt. A csónak nem sokára odaért a hajóhoz, s a három fegyveres férfi átlépett a hajópárkányra. Az egyik a vámfelügyelő, az inspiciens, akinek feladata a hajóterhet átvizsgálni, nincs-e közte dugáró vagy tiltott fegyverszállítmány. A másik kettő pénzügyőr, akik fegyveres segélyül vannak, s egyúttal ellenőrzik az inspicienst, hogy rendben hajtotta-e végre a vizsgálatot. A tisztító a félhivatalos kém, aki leskelődik a két pénzügyőrre, hogy jól ellenőrizték-e az inspicienst. Amazok hárman viszont együtt a hivatalos tribunál, akik kivallatják a tisztítót, hogy nem találta-e az utasokat valami dögvészes keveredésben. Nagyon rendszeresen van ez elintézve. Egyik hivatalbeli ember ellenőrzi a másikat, s valamennyien egymást. E hivatalos eljárásért rendes illetmény az inspiciens számára 100 váltókrajcár, a két pénzügyőrnek egyenként 25, a tisztítónak 50, ami elég mérsékelt díj. Mikor az inspiciens a hajópárkányra lép, a tisztító szemközt jő rá. Az inspiciens a fülét vakarja, a tisztító az orrát vakarja. Többet nem értekeznek egymással. Az inspiciens ekkor a hajóbiztos felé fordul, a két pénzügyőr felprántálja szuronyait a puska végére. Még most 3 lépésnyire a testtől. Nem tudhatni, hogy nem ragályos-e amaz ember. Kezdődik a kikérdezés. Honnan? Galacból. Hajótulajdonos, Brazovics Atanász. Hajótervirtokos, Trikali Szeutin. Igazoló papírok. Azoknak az átadása már aztán nagyobb elővigyázattal jár. Szenes serpenyőt hoznak elő, és arra fenyőmagot és ürmöt hintenek. Az előmutatott papírok azon a füstön elébb megforgattatnak, azután egy vascsiptetővel az inspiciens részéről átvétetnek, jó távolról elolvastatnak, és ismét visszaadatnak. A hajó papírokra nem mondatik egyelőre semmi. A serpenyőt elviszik, annak helyébe előhozzák a vizes korsót. Egy nagy cserépkanta az, akkora szájjal, hogy mindenféle ököl beleférjen. Ez a felvehendő járadék eszközlője. Mivel hogy semmiről sem ragad el olyan könnyen a keleti pest is, mint az ércpénzről, annál fogva azt a keletről érkező hajósnak elébb bele kell tenni a vízzel telt korsóba, s a nyugati tisztaság őre onnan veszi azt ki, már megtisztultan, éppen úgy, ahogy a Szkelánál szükséges minden adott pénzt a vízmedencéből kihalászni. Ti már beledugja az öklét a korsó vízbe, marokra fogva, s kihúzza szétnyílva. Azután az inspiciens dugja bele a kezét a korsóba, s kihúzza belőle marokra szorítva, s onnan a zsebébe dugja. Ó, nem kell azt neki a tüzeség fényénél megnézni, hogy micsoda pénz. Érzi a fogásáról, érzi a súlyáról, a vak is megismeri az aranyat. Nem mozdul az arca. Következnek a pénzügyőrök. Azok is kihalásszák hivatalos komolysággal a vízfenekén levő illetményt. Most elősompolyog a tisztító. Arca szigorú és fenyegető. Egyetlen szabától függ, hogy a hajó 10 vagy 20 napra ott maradjon a vesztegzárban minden utasával együtt. Ennek sem mutat meg változást az arca a korsóban menetel, s a korsóból kijövet alatt. Ezek mind hidegvérű emberek, kiket csak az eléjük írt kötelesség érdekel. Az inspiciens fölöttébb szigorú hangon követeli, hogy a hajófödél bejárata előtte kinyittassék. Elkívánatának elég tétetik. Bemennek 3 a hajó belsejébe, velük menni senkinek nem szabad a hajós nép közül. Mikor egyedül vannak, egymás szeme közé vigyorint a 3 szigorú férfi, a tisztító kimmarad, az csak a kámzsája alatt mosolyog magának. Egy zsákot a sok közül kioldanak, abban bizony búza van. Elég konkolyos búza. Ez az észrevétele rá az inspiciensnek. Valószínűleg a többiben is búza van, s elhihető, hogy a többi is mind olyan konkolyos. A vizsgálatnál protokollum vétetik fel. Az egyik fegyveres urnál van a tintatartó és íróeszköz, a másiknál a jegyzőkönyv. Minden pontosan följegyeztetik. Azon kívül az inspiciens még egy cédulára ír valamit, azt összehajtja, és ostyával, hivatalos pecséttel lezárja, de címet nem ír rá. Azután minden zeget zugot jól megvizsgálva, ahol nem lehet semmi gyanús tárgyra találni, ismét napvilágra kerül a 3 vizsgáló. Tulajdonképpen holdvilágra, mert a nap már leáldozott, s a rongyos felhőkön keresztül valami ferdeképű hold világít alá, úgy tűnve fel, mintha ő szaladna legjobban a lomha felhők között elelbújva, megkivilágítva. Az inspiciens maga elé idézi a hajóbiztost, s kemény, hivatalos hangon tudtára adja, hogy a hajón semmi tiltott áru nem találtatott. Hasonló feszes hangon szólítja fel a tisztítót, hogy nyilatkozzék a hajó egészségi ügyeiről. A tisztító hivatalos esküjének felemlítése mellett bizonyítja, hogy a hajónak minden népe és egyéb rajta valója tiszta. Ekkor kiadatik a bizonyítvány afelől, hogy a papírok rendben találtattak. Egyúttal a nyugták is kiállítatnak a felvett illetmények felől. 100 krajcár az inspiciensnek, 2x25 a pénzügyőröknek, 50 a tisztítónak. Egy krajcár sem hiányzott. E nyugták beküldetnek a hajó tehertulajdonosnak, aki ez idő alatt kabinettjéből elő sem jön. Éppen vacsorál. Őtőle viszont ellennyugtát kívántatnak az átadott összegekről. Nyugtából, ellennyugtából aztán megtudja a hajó tulajdonos is, meg az illető szigorú férfiak is, hogy a hajóbiztos valóban annyi krajcárt adott át, amennyi rá volt bízva. Egy sem ragadt az ujjai közé. Krajcárt hát, de aranyból. Bizony fordult meg már Tímár agyában egyszer az a gondolat, hogyha ő például abból az 50 aranyból, amit annak a szurtos granicsárnak kell kihalászni a korsóból, sok is az annak, csak 40-et tenne a korsóba. Hát azt sohasem tudná meg senki, hogy 10-et magának tartott. Felét is bízvást megtarthatná az egész összegnek, ki ellenőrizné azt. Akiknek számba van, még a felével is jól megvannak, jutalmazva. Hanem aztán egy másik gondolat ezt felelte rá odabenn. Amit te most mívelsz, az bizony vesztegetés. Nem a magadéból vesztegetsz. Trikalisz pénze fogy, az ő érdeke parancsol, te átadod a pénzt, s olyan ártatlan vagy benne, mint ez a vizes korsó. Hogy miért vesztegeti meg a vizsgálókat, Trikalisz? Te nem tudod, dugáróval van-e rakva a hajó, vagy politikai menekült, vagy regényes kaland üldözött hőse az, aki a siettetett szabadulásért marokkal szórja a pénzt. Az nem a te gondod, hanem ha egyetlen pénz ebből a kezedhez ragad, akkor részese vagy mindannak, ami tehernetán a más lelkét nyomja. Ne tarts meg belőle semmit. Az inspiciens kiadta az engedélyt a hajónak a továbbmehetésre, minek jeléül egy fehér vörös zászló egy fekete sassal húzatott fel a hajó árbócára. Akkor aztán hivatalosan ellevén ismerve, hogy a keletről jött hajó egészen ragálymentes, minden vízbemártás nélkül kezet szorított az inspiciens a hajóbiztossal, s azt mondá néki. Ön komáromi lakos, ismerni fogja ott a seregellátási osztálynál működő főnököt, Kacsuka urat. Igen, adja át neki ezt a levelet, ha hazaér. Nincs rajta a cím, az nem szükség. Ön nem felejti el a nevét. Olyan spanyol táncforma neve van. Csak vigye el azt hozzá, amint hazaér. Nem fogja ön megbánni. És aztán nagyon kegyesen megveregette a hajóbiztos vállát, mintha az lenne örök hálára lekötelezve iránta, s azzal mind a négyen kotródtak a hajóról. Visszatérve a sárga-fekete sávos csónakon, a Szkelához. A Szent Borbála haladhatott tovább, s ha fenekétől a padlásáig minden zsákja tömbe volt is sóval, kávéval, török dohánnyal, s minden utazója a hajaszálától a Körmehegyéig meglepve fekete haláltól és bélpokoltól, többé senki sem tartóztatta fel őket a Dunán. Hanem hát nem volt azon a hajón sem dugáru, sem dögvész, hanem valami más. Tímár eltette tárcájába a címtelen levelet, s gondolta magában, vajon mi lehet benne írva? Abba pedig az volt írva. Sógor, ajánlom-e levél átadóját különös figyelmedbe. Ez egy aranyember.